A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Vágatlan Verzió alternatív animációs filmekkel foglalkozó utolsó adása. Üdvözlöm műsorvezető társaimat, Ákost.
Sziasztok.
Alexet.
Sziasztok.
És köszöntöm a stúdióban Pétert.
Hello.
Én pedig Ádám volnék. És hát meg is kérném Petit, hogy vezesse be nekünk a mai filmet, amivel foglalkozni fogunk, ez pedig a Ruben Brandt.
Igen. Magyarországi animációs iparnak ez egy hatalmas nagy öröm, hogy egy ilyen kaliberű filmet most le tudtunk gyártani itt Magyarországon. Vannak olyan vélemények, akik vitatkoznak azzal, hogy ez magyar film, mert hogy a rendezője nem magyar származású. Szlovéniai születésű, de szerb származású rendező a Milorad Krstić, de már 29 éve itt él Magyarországon, szóval szerintem teljesen egészében magyar támogatásából készült, és a teljes egész stáb magyar. Tehát, hogy igazából ez egy teljesen ízig-véri magyar film. A sztori röviden annyi, hogy a film főszereplője Ruben Brandt, aki egy művészetterapeuta, és neki vannak páciensei, akik bűnözők, és tulajdonképpen Ruben Brandtnak az a technikája, hogy a művészet által próbálja kigyógyítani őket a betegségeikből. Ruben Brandtnak az a betegsége, hogy álmában híres festmények támadnak rá, és előállnak egy ilyen olyan elmélettel, hogy ha ezt azt az adott festményt elkezdi birtokolni, akkor uralkodni tud ez az álom felett, és utána megszűnnek ezek a rémálmai. Úgyhogy a Ruben Brandtnak a páciensei segítenek elrabolni ezeket a festményeket a világ különböző múzeumából. 13 festményt rabolnak el. Tulajdonképpen a filmben a biztosító cég, a maffia, illetve Kowalski személyében a rendőrség próbálják elkapni a bűnösöket. Ennyi nagyjából a sztori. Nagyon-nagyon nehéz beszélni erről a filmről, mert borzasztó tömör, és arról van szó, hogy Milorad Krstić egy festőművész, akinek korábban már volt animációs filmje, a My Baby Left Me, ami egyébként benne van a filmben, így a háttérbe egyszer beleteszi a tévébe, és ez egy elég elismert film lett, több díjat is nyert, azt hiszem ezüst medvét nyert a Berlinálén, és több ilyen nemzetközi elismerése lett, de hogy a főbb tevékenységében grafikus és festőművészként foglalkozik, és az ő rajzi elképzelt világát telepíti át tulajdonképpen ebbe a filmbe. És azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen az, hogy Milorad Krstić, mivel egy festőművész, azért az időegysége, az valószínűleg máshogy kezeli a filmben, mint ahogy a többi rendező. Ezért többször azt látjuk észre, hogy akár háromszor, négyszer is meg kell néznünk a filmet, hogy bizonyos rétegeit, bizonyos apróságait észrevegyünk a filmnek, de tulajdonképpen szerintem ez beleágyazta így a történetbe is, de ezt majd így a spoileres résznél mondanám el.
Jó. Igen, tehát ez adja amúgy ennek a filmnek az elemzésének a nehézségét, hogy jelenleg ugye ez még a mozikban játsszák, úgyhogy ez nem is elérhető semmilyen online platformon.
Egyéb forrásból.
Egyéb forrásból.
Mert jól vesztitek a filmeket.
Hát én kölcsönzöm.
Ja, a Media Markban szoktam megvásárolni őket. Igen. És hogy tényleg az fontos lenne, hogy ezt a filmet így többször kockáról kockára megnézed, és hogy így egyszer mentem el a mozikba, és hogy tényleg, ahogy mondta Peti, nagyon tömör az élmény, és így úgy jöttem, hogy úristen, akkor most ki, hogy, mi, mivel, és hogy így próbálnám így visszanézni, hogy akkor igazam van-e, hogy jól emlékszem el, de nem tudom, mert hogy tényleg az egész olyan, mint egy ilyen festmény, és hogy így egy festmény se tudsz felidézni egy pillanat alatt, tehát hogy mondjuk, hogy most azt mondanám neked, hogy nem tudom, idéz fel a Lila Ruhás Nő című festményt, akkor úgy oké, megvan egy Lila Ruhás Nő, de nem emlékezni a környezetére, meg az ilyen...
Persze.
És hogy így nagyon
fura. Ezért is jó analógia szerintem, vagyis nem egy jó analógia, de ezért is értelmezhető ez így, hogy ő egy festő, mert hogy tényleg, ha megnéz, tehát egy jelenet az így nem csak a jelenetről szól meg a cselekményről, hanem hogy hátul össze-vissza mindenféle emberek, meg mindenféle ilyen, például a kedvencem volt, amikor másodjára néztem újra az üldözéses jelenetnél, volt egy csávó, aki a teste volt a bicikli, és az nagyon sokszor elmegy a háttérben ez az ember, és ez hát annyira izgalmas alakok vannak így beleszűve ebbe a történetbe, úgyhogy ugye tényleg minden téren egyedi ez a film, és ami nekem pedig nagyon tetszik, nyilvánvalóan ismét csak, hogy a pszichológiai szál is nagyon jól van bemutatva, tehát a klinikai pszichológia, és ha azonosíthatnánk ezeket a rajzfilmeket, vagyis animációs filmeket, amikről eddig beszéltünk, akkor szerintem az analitikus pszichológia volt a Song of the Sea, a neuropszichológia volt az It's Such a Beautiful Day, és itt vagyunk most a klinikai pszichológiánál, úgyhogy
jó. Én még azzal egészíteném ezt ki, hiszen azért is nagyon nehéz a történetről beszélni spoiler nélkül, mert hogy az utolsó, vagyis a film vége teljesen átértékeli az egész cselekményt. Tehát, hogy én nagyon szívesen beszélnék arról, hogy szerintem pontosan mi micsoda a filmben, de hogy ezt spoiler nélkül egyszer nem lehet megtenni. Én is ezt akartam behozni, hogy itt nem is az, hogy van pszichológiai szál, hanem végre egy ilyen nagyon modern pszichológiai szál van. Tehát most már így nem kezdjük el azt magyarázni, hogy volt Freud, és akkor ő ezt és ezt gondolta, hanem itt tényleg modern és aktuális terápiás lehetőségekről van szó, és hogy olyan, tehát hogy a pszichológiának egy olyan arcát is behozzák, ami nem a klasszikus, tehát itt az észlelési elméletekre gondolok, hanem egészen modern és egy ilyen alkalmazható dolog. És ami még nekem különösen tetszett, az tíz spoiler nélkül is el lehet mondani, amikor a tűz körül van egy tulajdonképpen egy dráma terápia, ahol ugye eljátszák a piroska és a farkast, és ott az egész egy ilyen sámánisztikus, nem is tudom, extázisba megy át, és akkor villant be, hogy ez mennyire eleven kapcsolatban van a pszichológia ezekkel a dolgokkal, és ahogyan például egy, nem is tudom, egy barlangban eljátszották a vadászatot, és eljátszották azt, hogy meg fogjuk tudni ölni a bölényt, és akkor a valóságban meg tudjuk ölni a bölényt. Hogyha egy drámapedagógiában, vagy egy drámaterápiában eljátszod azt, hogy te mondjuk nem szeretsz sok ember előtt beszélni, és akkor elég sok, tehát hogy ott eljátsz egy ilyen jelenetet, akkor majd a valóságban is könnyebb lesz sok ember előtt beszélni, és ez tök jó, hogy ez így be van mutatva.
Igen, abszolút.
De szerintem azt tegyük hozzá, hogy egyébként, hogy amellett, hogy ilyen tömör és ilyen sokrétű a film, amellett viszont gondolta az átlag, az egyszerű nézőre, aki elsőnek nézi meg a filmet, és beletett egy krimi szálat, és igazából csak a legvége az, ami így nyomot hagy, és így nem zavar téged, és nem hagy nyugodni. Amúgy van egy ilyen tök érthető szál, amihez nem kell ilyen hatalmas művészettörténeti tudás sem, mert elmondják, melyik festmény, micsoda, hogy van. Tehát, hogy ez működik így.
Igen, tehát van tényleg, ahogy mondtad, egy teljesen szimpla, leegyszerűsített, lecsupaszított történetszál. Viszont aztán történik az utolsó egy percben egy ilyen több.
Körülbelül mondom.
Ja, körülbelül. Tehát az utolsó egy percben egy ilyen jelenet, ami újraértelmezi az egész filmet.
Ami még érdekessége a filmnek amúgy, és az tök jó, szóval, hogy van itt nagyon sok a képi eszközökkel humor eszközölve, és a nyelvi humor is nagyon sok van, és ami a legérdekesebb, hogy ugye ezt a forgatókönyvet alapból angolul írták. Mert hogy az Závada Péter, aki a kezdet fiai korábbi régi formáció már felbomlottak, hát most már mondhatom ezt is, ex-formációnak a tagja, és ő fordította le ezt a szövegkönyvet, ami eredetileg angol volt, és például van egy ilyen poén benne, hogy ellopnak egy festményt, de csak a macskát hagyták ott, és ugye az angolban úgy hangzik, hogy the pussy was left there, vagy valami ilyesmi, és ugye az ott a nőnek a, hát inkább a nemi szervére utal sem, mint a macskára, hiszen ez a nőnek a fotójáról szól, és azt hiszem Napóleonnal kapcsolatban volt a sztori, és ez tök izgalmas szerintem, hogy ez még egy ilyen általánosság, vagy egy ilyen fun fact erről a filmről.
Tele van easter egg-gel,
szóval. Ja, és ez easter egg-ek. Igen,
tehát van ugye benne keresztapa, van benne.
Igen.
Hát a Ciao Marina.
Bye bye Joe.
Igen. Tényleg ki lehetne ott is kockázni.
A kétdimenziós ember, meg egy csomó ilyen jó kis poén van benne. Meg egyébként én azt is kiemelném, hogy hosszú. Mert hogy animációs filmeknél ezt nem megfigyelhettük, hogy a Beverly Underwood az 1:18, az It's Such az 1:15, ez pedig 1:36, tehát hogy azért ezt így Magyarországon legyen, ez valami, tehát hogy...
A Song of the Sea az is valami.
Az is valami ilyesmi, mint ez.
Igen, plusz én még a zenei szálat is kiemelném, mert van benne a kis kecelányomnak egy nagyon-nagyon ilyen spirituális értelemben vett átirata, ami szerintem eszméletlenül jól hangzik, meg úgy, hát most nyilvánvalóan ezt itán kár is megjegyezni, mert elég banális, de hogy ilyen hatalmas stílus pornó a film. Igen. Szóval így látszik, hogy a készítőknek ilyen összetévezhetetlen stílusa van. Hát, tehát olyan atmoszféra teremtések vannak, hogy így lehidal az ember.
Konkrétan a teljes popkultúra benne van. Tehát van egy csávó, van a filmben van egy szereplő, aki filmkellékeket gyűjt. Egy másik ugye festményeket gyűjt. Akkor vannak átdolgozott számok, például az Upside Editor-nek is benne van ilyen smooth jazz verziója. Elképesztő, hogy és egy háttérben megjelenő festmény alakok amúgy, akik még feltűnnek, és ez zseniális, szóval tényleg nagyon össze van rakva. Most már szerintem, hogyha nincs további gondolat, átmehetünk a spoileres részekre. És akkor kezdjük is el, hogy értelmezzük ezt a történetet, erről szóljon ez a spoileres rész.
Vázlat, hogy mi is adja a spoilernek az apropóját.
Hát mi történik? Tehát az a sztori, hogy ha így tovább visszük, hogy igazából ugye, ameddig így nagyon értető és nagyon lineáris szerintem, az az, hogy így kiderül, hogy azért is látja a festményeket ez a Ruben Brandt, mert hogy korábban kísérleteket végeztek az ő elmén, hát tudatán, és a tudattalanjába a meséken keresztül így egy-egy frame erejéig beszúrtak egy festményt, és ez beleégett a tudatába, és tulajdonképpen ilyen elfojtott tartalmakként hát így most így feljön. És ugye, amikor ez a leleplezés megtörténik, akkor kiderül, hogy a szőke csávó, aki a Kowalski, a rendőr, ő igazából a testvére Rubennek. És hogy ez egy ilyen tök érthető száll, hogy értem már minden, de hogy? Már a filmben közben is a reptéres jelenetnél ugye így összenéznek, akkor olyan, mintha az egyik a másiknak a tükörképe lenne, vannak ilyen összecsengések, például a poharak megjelennek egymás mellett, tudni kell, hogy mind a kettőnek van egy pohara, és a jégkockája mind a kettőnek, az egyiknek egy csiga kürt, a másiknak pedig Alfred Hitchcocknak az alakja. és hogy azok így egymás mellett vannak egy adott pillanatban, és a legvége pedig ugye az, hogy utazik Ruben azon a vonaton, ami az elején is kezdődött, ez egy ilyen keretes szerkezet, és belenéz a vonatnak az ablakába, és nem a saját képét látja, hanem Kowalskijét. És innentől így, akkor most mi is történt igazából? És ezt kérdezem tőletek.
Igen, nekem, amikor én először láttam a filmet, szerintem ezt egyébként olyan szempontból előnyös egyedül megnézni, hogy erre szerintem senkinek nincs ilyen direkt válasz, hogy egyből, hogy akkor ez történt, szóval így egész hazaúton ezen kattogtam, hogy így mi is történt. Tehát én először egy nagyon realista elképzelésben gondolkoztam, ami szimplán annyi volt, hogy ez egész egy álom volt, és Kowalski ugye nem létezik, hanem az ő egyik, mint akár mondjuk Kosztolányinak Esti Kornél egy ilyen megfeleltetése. Viszont, és akkor az egész egy álom volt, és azért volt ez egy álom, mert hogy a Mimi, ugye a női karakter iránt, ő ilyen érzékeny, tehát ilyen terapeutáknál ez ilyen viszont áttételi érzéseket táplált, és hogy ez kreált egy ilyen nagyon furcsa álmot. Viszont ami ezt az elméletemet megcáfolta, az, hogy ugye az egész egy vonatúttal kezdődik, és a film végén egy önmagában vándorló kocsit látunk, amíg nagyjából a semmibe tart. És erre egy barátom hívta fel a figyelmet, hogy valójában ez talán jelentheti a halált is, amire én teljesen rákattantam, és én azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen az történt, hogy Ruben Brandt egy átlagos művészetterapeuta utazik a vonaton, elalszik, és mély alvásba kerül. Ugye azért is mély alvás, mert ugye szerintem már az álmában ugye a Mély Alvás című könyvet olvasa, tehát akkor még az nem a Művészetek élvezete című könyv, és lényegében megálmodja ezt az egészet, és most lehet vitatkozni azon, hogy azok az ő kliensei, azok valódi karaktereket, tehát hogy ő azt hozta az életéből. Én arra is gondoltam, hogy lehet, hogy az ő, hát nem is tudom, saját emberi gyengeségei, tehát az, hogy valaki falánk, ugye a kérdés karakter, az, hogy valaki, tehát hogy folyamatosan többre vágyik, telhetetlen és lop, valaki, aki indulatos, ugye Bye Bye Joe, és a felettes énje, Kowalski, megpróbálja őket elkapni, és uralni ezt. És szerintem a filmnek a kicsengése az, hogy ugye a nagyjából az álom vége felé ugye összegyűltek a festmények, és óriási zakatolást hallunk, és az egész szétesik. És én azt gondolom, hogy ez a zakatolás, ez a szívhang, és hogy ő mély álomban, ami egyébként egy létező jelenség, szívfrekvencia zavart, majd szívrohamot kapott, és leszakadt a vonatról, tehát az életről, és hogy ő így igazából meghalt, és hogy az már a túlvilágra vezető út, és hogy ez talán még azt is jelentető, hogy míg az álmában a művészetek élvezete, egy fehér borítójú könyv volt, a valóságban fekete. Viszont már fekete, vagy a valóságban, hanem amikor már ismét fogta, akkor az fekete volt, és hogy tulajdonképpen átlapozza a könyvet, és tulajdonképpen a saját pszichéjébe néz bele, és átmegy így a túlvilágra, és még egy utolsó gondolat, ami talán ezt támasztja alá, az a csiga. Ugyanis az először még, ugye a csiga az éppen megmenekült a vonattól, viszont amikor az utolsó képet látjuk, a csiga meghalt, mert a vonat lefejezte. És hogy szerintem ez is azt szimbolizálja, hogy ő lényegében meghalt.
Ez volt már a vágatás. Tényleg.
Engem meggyőzt.
Engem kinyírtál, tehát...
Az elején, amikor azt mondtad, hogy halálok, így nagyot legyintett, hogy... És amikor kimondtad ezt, hogy basszus... Hogy ez a szívfrekvencia, hát ez...
De annyira, tehát ha csak teóriai kezeljük Ákosnak az állításait, tökéletesen lefedi a film minden részét. Az én csak ilyen fél teóriáim, vagy izé ötleteim, ilyen lyukasak, plotholosak, tehát hogy azon gondolkodtam, hogy Mimi is amúgy az egyik személyisége, mert hogy ő is teljesen normális emberként van áblázolva, mindenkinek valamilyen testrésze duplázódva van, vagy ilyesmi, és hogy igazából ezeket mind kukába lehet dobni, mert Ákos igen, teóriája igen. Engem meggyőzött. Tehát így...
Igen, de ez is csak úgy jöhet, tehát hogy ez is ilyen, ilyen nagy beszélgetés, meg tehát hogy így egy csoporttársamról van szó, akiről így másnap, így egész nap ezen vitatkoztunk, hogy akkor most pontosan mi miért történt, és akkor abból alakult ki ez a teória.
Én nem úgy helytállónak tartom így a Ákos elméletét, és a saját elméletemet ezt így részben fedi is. Nekem elég, nem mondom azt, hogy ez a megfejtése, tehát hogy így ez csak így a saját értelmezésem az, hogy így, tehát pont tegnap láttam harmadjára, és akkor hogy így azóta így ezen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen magát a szürrealizmust teszi a középpontba a film, és maga a szürrealista festészet elméletét ábrázolja ez a film. Először is azzal kezdődik az egész, hogy... ki van írva, ez sose olvassa senki az elejét, és mindenki elfelejti, ki van írva, hogy álmomban két macska voltam, és játszottam egymással.
Igen.
Karinti Frigyes. És ez így tökre arról szól, hogy a Milat Krisztus egyébként egy ilyen szürrealista festő. És csak hogyha a legbasicabb, felolvasom a Wikipédián, hogy mi ír a szürrealizmusról. A szürrealisták kijelentették, hogy éber állapotban nem lehet valódi alkotásokat létrehozni, olyan lelki állapot után sóvároznak, amelyek felszínre kerülnek lelkünk legmélyebb tudatalatti rétegei. Azt szeretném elmondani még, hogy a saját megfigyelésem alapján gondolkoztam azon, hogy mikről álmodom. És ezt többször megfigyeltem már magamon, nem tudom, hogy veletek így van-e, hogy olyan dolgokról álmodom, tehát, hogy láttam, de hogy nem fejtettem ki azt a gondolatot a fejembe, csak mondjuk valaki eszembe jutott, és akkor ő az álmomba kijön. Ez egy lehet, hogy így a tudatalattimba így elraktározom, és akkor később az álmomba jön elő. És ez most egy ilyen elég merész dolog, de olyanokat vettem tegnap észre a filmbe, hogy... Abban nem vitatkozunk, hogy a film nagyja, az tulajdonképpen a Rubembrandtnak az álma. Uh-huh. Ebben megegyeztünk. Uh-huh. És olyanokat vettem észre benne, hogy a film elején mondjuk a háttér elemben van egy kis elem, konkrétan azt láttam, hogy valaki a laptopon néz egy filmet, ahol egy kameraállásban látunk egy autót és egy motoros jön. És a film végén megjelent ugyanez a jelenet. Tehát, hogy a saját tudatalattiából építkezik a film, és így szövi tovább így a tulajdonságait. Egyébként ugyanerről szól maga ugye a történet valós megfejtése, amit ugye mindenki ért, hogy ugye a képkockák közébe tesznek egy képkockát, és az a tudatalattiban megy, és az, hogy jön elő az álmába, ugye. És ezzel tulajdonképpen azt igazolja, hogy egy álmot látunk, tehát felventi minden következetlenség maga alól magát a rendező. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy kiakadsz a film közben az, hogy mi az, hogy körbeveszik a rendőrök autóval, és akkor ő csak így elmegy. Tehát, hogy az nem tudom, azt láttad közben, ez nagyon bizarr volt. Tehát, hogy ilyenekkel így igazából nem lehet így megvádolni azt, hogy ez micsoda. És ez alapján így azt gondoltam, hogy az én értelmezésemben egyébként a Kowalski a Rubembrandtnak így a bűntudata tulajdonképpen. Tehát, hogy én úgy értelmeztem ezt az egészet, és hogy a a gondolatai teljesen összekavarodnak, és nekem még tulajdonképpen a, ugyan felébredt a Ruben Brandt a film végén az álomból, de utána még egy ugyanúgy egy szürreális világban vagyunk, mert ugyanúgy a Milovan Krstičnek a szürreális ábrázolt világát látott, tehát a Milovan Krstič álmába vagy még tovább. Azért vannak az én értelmezéseimben még ott is szürreális dolgok.
Amúgy annyira vicces, hogy így az egész... Az összes minden, amiről eddig beszéltünk a nem spoileres részben, az is megváltozik, mert hogy ha tényleg ugye a film nagy része ugye álom, akkor ezek a átdolgozott dalok, a festmények átérve, ez mind-mind az, hogy így beszivárognak, ugye, hát például nem tudom veletek volt, mert már volt olyan, hogy így hallgattam alvás közben valami zenét, és így belement az álmomba, és az álmomban, mint tudom, én ültem a folyosón az iskolában, az álmom tényleg volt, és a suli rádió azt a zenét játszott, amivel elaludtam, és ez annyira elképesztő élmény volt, mert hogy tényleg, és így leszivárognak, és hogy ez a torzulás benne, hogy így ezért az upside it again, de mégiscsak ilyen torzultan hallod, és szerintem is igen, és hogy a másik, ami szerintem fontos a te gondolatod is, vagy hát...
Nekem volt gondolatom. Én teljesen ki vagyok én. Hát azt, hogy ülök, és így nézek ki magamba.
A Mimi, a Kovászki, meg a Ruben, hogy ők ugye, ők tűnnek az ilyen nagyon stabil egységeknek, hogy igen, nincs duplázódás, meg minden, szerintem ők a pszichének mind a darabjai. Tehát, hogy én az Ákos megfejtését élem, hogy a Kovászki az a szuperego, és szerintem, hogy Mimi is így valahol a személyiség dinamikában, hogyha nem tudom, anima, vagy valamilyen módon lehet ez. És amúgy még egy dolog fontos, hogy ugye a könyvnek a borítóján, tudjátok, mi volt, művészet élménye? Vagy,
a művészet élvezete.
A művészet élvezetének a belső borítóján egy kétfejű mackó, egy kétfejű plusz mackó van. Picivel, ezt nem tudom megfigyelteket. És a Mimi az álmában igen, azt álmodja, hogy azért nyúl oda, és utána derül ki számára, hogy a Ruben és a... És azt látja az álmában, hogy Ruben és, a, és az egyek. És a másik, hogy a Mimi festményén egy kétfejű madár van, azt hiszem, akit bezárt, és hogy valahol itt szerintem ennek a dinamikája, hogy így Mimi rálát az ő kettőségükre, és hogy ő akar őket kiszabadítani. Tehát, hogy lehet, amit te mondasz, hogy egy viszont áttételbe, de hogy egy olyan inspiráció kvázi, aki így basszus...
Igen, vagy lehet, hogy ő szabályozza az egónak az ilyen ösztöneit, tehát hogy ugye, hogy ugye Ruben szenved, és ő megtalálja azt a módját a szenvedésnek, ahogyan ezt ki tudja élni.
Vagy mint a Matrixban a Trinity, a fehér nyúl, akit követni kell, hogyha őt követed a Mimit, akkor megfejtheted, hogy mi... Ja, ilyenekre gondoltam még.
Én teljesen kívánok. De tényleg itt visszaütközik az, hogy ez rohadtul nem volt elég egyszer látni.
Nem.
Bár Ákos egyszer látta.
Igen, de én ugye ezt úgy láttam egyszer, ugye mondta Ádám, hogy nem volt elég egyszer látni, és megittam előtte egy kávét, és így kifeszített szemekkel néztem, hogy így most minél többet így be tudják fogadni ebből a filmből.
Azt bánom, hogy utána nem kezdtem el újra nézegetni az előzetesnek az ilyen képockáit, hogy így...
Ja, igen, én ezt is csináltam egyébként. Megnéztem nagyon sokszor az előzetes, és aztán beírtam, hogy Ruben Brandt, és a filmből kiragadott képek, amit ugye cikkekhez használtam, azt így egyesével így mindet így végignéztem, és akkor még így tűntek fel részletek.
Igen, mert ezeket az apró finomságokat csak akkor tudod, hogyha megállítanák a filmet, és akkor így nézed, hogy aha, hogy ez így egyszer, hogy így nem tudod, hogy mire figyeljél, az igen, olyan, mint amikor egy fehér papíron így a tekinteted így cikázik össze-vissza, és hogy nincsen pont rajta, ahol megállapodna. Igen. És igazából ez a film is olyan élmény volt, hogy így a vége miatt kezdenéd el keresni azt a pontot a filmbe. Igen.
És ez tényleg nagyon király, hogy közben pedig ez nem tűnik fel. Tehát, hogyha én nem tudom, hogy nagyon figyelni kell erre a filmre, akkor simán hátratülök, és hogy ó, tök érdekesen megrajzolt, krimi, keressük a fényképeket, ó, ezt
nem láttam. Nem olyan élményed van, mint az It's a Such a Beautiful Day, hogy ajaj, most követni kéne, hogy akkor mi is történik, ajaj, és akkor figyelsz, hanem egyszerűen hát így visszafló, tehát hogy
amúgy teljesen nem történet. Igen, de ezt csinálni, hát...
Igen, akkor ad egy ilyen pofárugás, hogy hoppá, figyelni kellett volna öcsi!
Igen, az abszolút, és ez tök jó, meg ez tényleg, ez így ad erre a kétszintűségre, hogy nem csak olyan ember nézheti meg, aki így nagyon-nagyon rajong ezért a művészeti megvalósítás miatt, mert akkor is kap egy ilyen korrekt krimit, és azt még fontos kiemelni, szerintem tök menő az akciójelenetek, meg hogy ez egy izgalmas film, tehát hogy így tök jó.
Hát én azt mondom, hogy teljesen kiégtünk Ákos elméletétől, hogyha senki nem akar semmit mondani, akkor én szerintem pontozzunk.
Pontozzuk le ezt a filmet.
Kezded?
megint, jó, elkezdem megint, és megint ugyanúgy fogom folytatni, hogy az It's a Such a Beautiful Day, és itt is egy 8 pontot fogok adni. Itt most nem amiatt, amit akkor ott, hanem itt tényleg a művészet kezelés, ahogy egybe van az egész, az összhang, és ez a pofon a végén elképesztő. Ez egy 8-as, nagyon erős 8-as.
Én csatlakozom a pontszám mellé, 8, Ákos kiégetett, kész.
Én szinte biztos, hogy újra fogom nézni, tehát hogy ez még így moziban, tehát így fantasztikus élmény volt, én egy 9-est adok rá.
Én egy meglepő 7-est adok.
Ó, hát van, előbb én is 7-est adtam a It's a Such a Beautiful Day, de erről is sem probléma.
De összességében nagyon jó átlagok vannak ebben az epizódban. Tehát tényleg...
És miért 7-es, hogyha ezt lehet?
Persze. Én úgy gondolom, hogy ezek tényleg nagyon jó összefüggések meg minden, de hogy... Ez szerintem jó, engem őszintén szólva zavarnak képi megvalósítási dolgok. És zavar az, hogy lehet, hogy mi most így négyen így valamilyen szinten megfejtjük, hogyha nagyon sokat. Nagyon jó, hogyha egy filmen tudsz sokat gondolkozni, de viszont egy nagyon lényeges pont ez a végén, ami miatt nagyon sokan zavarba esnek. Tehát, hogyha ezt úgy csinálja, mint mondjuk a tengerdalánál, hogy amúgy értesz mindent, csak még így bele tudsz gondolni ilyen dolgokat, akkor sokkal jobban működne szerintem.
Tehát nem elég elegáns az, hogy benéz a tükörbe is.
Lehet mondani így is, hogy nem elég elegáns, de hogy...
Ez valamennyire úgymond kigúnyolja azokat, akik nem figyeltek eléggé, vagy
igen, azért mondom, hogy mert ez amúgy arcolgat.
Igen.
Tehát, hogy figyelni kellett volna öcsi.
Jaj, tehát, amúgy volt egy átlagos filmre ültél be? Egyáltalán nem.
Igen, meg én azt elmondanám, hogy nekem képi világban talán ez a film tetszik a legkevésbé. Ebben a négy közül.
Tehát, egyébként az amilyen rajzi világa van a Milovász Krisztisnek, egyébként nagyon durva, hogy be tudták mozgatni. Tehát, hogy ezek nagyon két dimenzióban működő rajzai vannak, és ahhoz képest nagyon-nagyon jól megoldották, hogy tudják három dimenzióban megoldani. Az tényleg profi volt, de nehéz összerakni egy ilyet.
Nekem azt hiszem a Belville kevésbé, az nem tetszett nekem annyira. Én kicsit ilyen túl, nekem olyan túl erősek voltak a szögek, meg nem tudom, az orrok zavart. Ja. De összességében azt tudjuk elmondani, hogy szerintem így mindjárt, hogy ezeket a filmeket tényleg valószínűleg nagyon keveset láthattatok belőlük, mert tényleg nagyon kint van a... Tehát, hogy azért is hívtunk el téged, és azért is tök jó, hogy így ezt te hoztad a tematikát, mert ezek így az átlagember érdeklődési körein kívül eső filmek, vagy nem is, inkább az ingerein kívül eső filmek, és hogy mindet nézzétek meg, mert ez tényleg, ez az adás, ahol tényleg minden filmet mindannyian ajánlunk.
Ja, és hogy köszönjük a Nemzeti Film Alapnak is, hogy azért ilyen filmeket is támogat.
Igen, főleg Ruben kapcsán. Úgyhogy én szerintem
támogathatná a Vágatlan Verzió filmes podcastet is.
Igen, továbbra is. De még az Echo TV-s állásért is ugye jelentkeztünk az előző elbizom, úgyhogy...
Én ragaszkodom a Sajtóklub 3.0-ára.
Na, hát akkor... És azt szeretném még elmondani, hogy összességében ez volt a Vágatlan Verzió alternatív animációs filmekkel foglalkozó epizódja. Köszi szépen, Peti, hogy eljöttél.
Én köszönöm, srácok.
És mindenkinek hát jó filmnézést kívánunk ezután, ugyanis reméljük, hogy azonnal elindítjátok valamelyiket a négy közül. Úgyhogy köszi, hogy meghallgattátok, linkek a leírásban. Sziasztok!
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 A Vágatlan Verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.